Istennek szent igéjét olvasom, amely az előbb hallott Máté írása szerinti evangélium 18. fejezetéből, a 32-től a 33. tartó versekben szól hozzánk, melyet a gyülekezet fennállva hallgasson meg. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga! Elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Eddig Istennek igéje. Bőti időszakban járunk, és az éves jeligénk kibontásának a márciusi témája nyilván nem véletlenül a kegyelem. És ez a hosszú történet, amit a lekcióban felolvastunk, azt a címet viseli, hogy a gonosz szolga példázata. És szeretném közelebb hozni hozzátok ma reggel a kegyelemnek nem csak a tartalmát, nem csak az üzenetét, mit csak nem is az érzését, mert ez sokkal több annál, hanem a kegyelemnek azt az ajándékát, azt az egész különleges és ember által meg nem fogalmazható átlényegülését, amit Istentől kapunk, amikor leborulunk eléje bűnbánó szívvel. Erről szeretnék tehát bizonyságot tenni közöttetek. Ez a történet három dialógusból áll. Maga a példázat is két dialógus, és az előtt van egy másik. Először Péter beszél Jézussal, és aztán a példázatban a király az ő szolgájával, és harmadszor ez a szolga, amikor összetalálkozik egy másik szolgatársával. Vegyük egyenként szemügyre ennek a három párbeszédnek az üzenetét. Nos, a példázat felvezetéseként Péter megkérdezi Jézustól, hogy Uram, hányszor kell megbocsájtanom az ellenünk vétkező testvéremnek? Sokszor olvastam már ezt a példázatot, sokszor én is átszaladtam ezeken a mondatokon, és amikor most a szemügyre vettem, olyan furcsa érzésem volt. Mert maga ez a kérdés olyan nem helyén való, nem korrekt. Péter részéről ilyet kérdezni, hogy így mondjam, úgy tűnik, mint a Péter nem is értené, hogy miről van itt szó. Miért? Azért, mert már maga a kérdés sem helyén való. Mert milyen az, amikor olyan lelkülettel fordulunk egymás felé, hogy a legfőbb problémánk az, hogy Uram, ugyan mikor jön el az az idő, amikor végre elégtételt vehetnénk, végre odaüthetnénk, végre bebizonyíthatnánk az igazunkat, meddig kell még türelmesnek lennem, hányszor kell megbocsájtani, egyszer, kétszer, háromszor, hétszer, oké, de aztán éljön. Péter nem is érti, miről van igazán szó, és úgy felsejlett bennem azt, hogy tulajdonképpen mi sem érthetjük igazán addig, ameddig átken fogalmazódik bennünk ennek a kérdésnek az igazi tartalma. De mindennek a tetejébe Péter a kérdés után még azt is hozzáteszi, hogy még hétszer is? Hát ez már csak elég, nem? Hát ha hétszer megbocsátok, akkor 8. nap, ha majd csak megmondhatom az igazamat. Tudjuk, hogy a korabeli zsidó törvények szerint 3-szor kellett megbocsájtani valakinek, ha vétkezett, és Péter jó tanítvány szeretett volna lenni, így is mondhatnánk, eljátszva a szavaktól, hogy felszorozta 2-vel, plusz még hozzátett 1-et, hogy aztán teljesen biztos legyen a dolog, de persze azt is tudjuk, hogy a zsidó szám misztika alapján ez a szám a tökéletességet jelentette. Tehát ő a 7-essel azt szerette volna kifejezni, hogy én aztán tökéletes leszek, ha majd 8-szor odavágok, mert a 7-et ugye betöltöttem, de végül mégiscsak nekem lesz igazad. És úgy magam elé tudom képzelni Péternek az arcát, hogy ugye jól csináltam, jól mondtam, ugye így kell. És akkor Jézus nagyon szeliden, nem korholva, nem kiabálva, nem utasítva, nem parancsolva, csak úgy, láttam egy kis videót erről, szinte csak úgy sétálva, félvárva oda mondja, hogy nem, 70-szer, 7-szer. És úgy magam elé tudom képzelni Pétert, hogy milyen arcot vághatott, hogy mit jelenthetett neki, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy 7, az nem elég. Mert a 70 is a számmisztika egy különlegessége, ami 10 és a 70 sorzatából azt a teljességet, azt a túlhajszolt, túlmagyarázott gondolatot jelenti, hogy ezt már annyiszor mondom neked, hogy ennél már nincs tovább. A teljesség betöltésének a teljességében is ezt mondom. Vagyis végtelen. Nincs határ, nincs szám, nincs meghatározó. A megbocsátásnak Jézus szerint tehát nem lehet határa. És ez a tanítás nagyon egyértelmű, mert csak úgy érthetjük meg, hogyha mi magunk is előbb számba vesszük azt, hogy mi mit kaptunk. Minden nap mit kapunk az Istentől, és majd ebből érthetjük meg igazán azt, hogy mi mivel tartozunk másoknak. Mert az a sok ajándék, ami Isten gazdagságából eljut hozzánk, ha megértjük és tényleg szívvel el tudjuk fogadni, annak következménye van. És a következmény ebben a történetben pont ez, hogy meglássam azt, hogy az én életemnek és az én megbocsátásomnak is végtelen számúnak kell lennie. Ez a bevezető, hogy így mondjam, és most jön maga a példázat. És ez az első részben a király, ugye maga Isten, erről a végtelen kegyelmi helyzetről beszél, hogy valamit ez a szolga kapott a királytól. Azt olvastuk, hogy 10 000 talentum adósság elengedését. Kíváncsi ember vagyok, próbáltam utána nézni, utána számolni, sokféle talentum volt, sokféle dologgal lehet szorozni, árfolyamok és így tovább, tehát, de nem is ez a lényeg, csak úgy legalább a nagyságrend, hogy körülbelül mi volt ez a 10 000 talentum, mondjuk mi ma 500 000 kilogramm arany, körülbelül 150 milliárd forint. Biztos van, akinek ez így könnyen megy, de ez egy jelképes dolog volt, főleg abban az időben az elképzelhetetlennek és a felfoghatatlannak a száma, hogy egy ekkora adósságot nem lehet csak úgy elfelejteni, egy ekkora adósságot nem lehet csak úgy félresöpörni, egy ekkora adósságnak tényleg következménye van, vagy belehalsz, vagy megfizeted. Olyan történetet mond el tehát Jézus, ami a valóságból, minden emberi szempontból lehetetlen. És teljes képtelenség, ilyen nincs, szoktuk mondani. És mégis, pont ez a történet lényege. Tényleg nem létezik ekkora adósság, és tényleg nem létezik ekkora könyörület ember és ember között. De milyen különös, hogy ember és Isten között, az Úr szempontjából. Azonban igen. Ez a szolga a történetünkben reménytelenül eladósodott a királlyal szemben. Nyilván teljes csődben élt. Én nem voltam Magyarországon akkor, amikor ezek a devizahitelek meg egyebek voltak, de azt olvastam és láttam, hogy tényleg Magyarország, szinte mindenki valamilyen adósságban, valamilyen csődben, valamilyen lekötöttségben élte az életét. És ez az ember is valahogy így élhetett, hogy befektetett itt, befektetett ott, kölcsönkért innen, kölcsönkért onnan, tömte a lukakat, és közben gyarapodtak az adósságok. De tudta, hogy ez nincs rendben. Tudta azt, hogy ebből egyszer nagy baj lesz. Nem is tudom, hogy hogyan lehet ekkora könnyelműséggel, ekkora teherrel élni, dolgozni, családot alapítani, mosolyogni a feleségének, a gyermekeinek a szemébe nézni, de akár mi magunk is itt ma, hogyan tudunk élni, csak egyszerű terhekről beszélek. amiket itt az ima bizonyságtételben hallottunk, a terhek lehúznak. A terhek lelassítanak, a terhek megrogyasztanak bennünket, a terhek elfárasztanak bennünket. Nem lehet csak egy kézlegyintéssel elintézni azt, hogy ezek a terhek ott vannak minden nap velünk. Mert tulajdonképpen mi is sokszor egy ehhez hasonló látszatban élünk. Együtt a bűneinkkel, mert most jön a lényeg, ez a 10 000 talentum, ez a bűneinket jelenti. 150 milliárd forintnyi bűnünk van, ha úgy tetszik. Nyilván ez egy jelkép, de azt jelenti, hogy tengernyi sok. Nehéz számot vetni róla, mert nem szeretünk róla beszélni. Mert az a sok és számtalan bűn, hazugság, képmutatás, alattomosság, hűtlenség, amit mi magunk itt hordozunk, ezt szégyeljük, és nem akarjuk, hogy a felszínre kerüljön. Nem jut eszünkbe számadást készíteni, mert akkor elő kellene venni, ki kellene nyitni a szekrényt, ahogy szokták mondani, hogy kizuhanjanak a csontvázak. Inkább még kétszer ráfordítjuk, és szépen fölpolírozzuk, hogy most még nem látszik. És hányszor megelégszünk ezekkel a látszatokkal. A gyülekezeti életben is. Sokszor láttam évtizedek során, hogy jönnek a testvérek, adakoznak, jelen vannak, széles mosollyal egymás felé, és önmagukkal is elhitetik azt, hogy minden rendben van. Nagyszerű keresztény vagyok, hát itt vagyok, látod, ezt csinálom, azt csinálom, ide megyek, oda megyek, szuperhívő vagyok, nincs nekem ilyen elrejtett szekrényem, amiből majd kidőlnének az én bűneim. Persze nekünk szabad törvényeskednünk, gondoljuk sokszor, és ítélkeznünk mások felett. Mi persze behajthatjuk az adósságot, mi persze fegyverként használhatjuk Isten igényét, akkor is a saját akaratunkat és az elképzeléseinket szeretnénk keresztül vinni, és bármennyire igaznak, biblikusnak, jónak és szépnek tűnik, mégiscsak másokon veszünk elégtételt a saját igazunk alapján. És itt belül tudjuk, hogy ez nem helyes. De félünk, hogyha ez kiderül, akkor a renoménkon is csorba esik. Nem úgy néznek majd a testvérek ránk. Családban, munkahelyen valami elveszi, kihúznák alulunk a szőnyeget. Úristen, micsoda megszégyenülés lesz az. És inkább építjük a látszatot egyfajta nem törődömséggel. Gondolni sem akarunk arra, hogy mi lesz majd a nagy számadáskor. Mi lesz majd akkor, ha mi magunk is tényleg oda kell, hogy álljunk Isten ítélőszéke elé. Nem akarunk szembesülni a bűneinkkel, a valósággal, hanem valamiféle ilyen kincstári optimizmussal elodázzuk a tükörbenézést. De ha visszafordulunk a történethez, látjuk benne, hogy ez az Úr, ugye maga Isten, olyan kegyelmes, hogy nem hagy bennünket ebben a hamis nyugalomban. A Károli fordítás nagyon érdekes, a 24. versben így mondja, hogy számot akar vala vetni az ő szolgáival. Az Úr kezdeményez. Nem azért szól, hogy ide a pénzemet, mert most már én akarom elverni, mert szükségem van rá, vagy valamit akarok befektetni, vagy elkölteni, most add vissza! Nem. Nekünk akar segíteni, és számadásra hív. És tudjátok, mikor kezd Isten számot vetni velünk? Amikor bajba jut az életünk. Amikor felkavarodnak a látszatok. Amikor a felszínre kerül az igazság, amikor kilátszik mögüle a titkolt csőd, bajok támadnak a családban. Annyi példát tudnánk hozni, a férj életében megjelenik a kapuzárási pánik. Jelen van, ne tagadjuk le.
A feleség tele van elfojtott keserűséggel és félelemmel és szorongással. Mi lesz? Ne tagadjuk le. Ott vannak a gyermekei. Hát nem úgy viselkednek, nem úgy reagálnak, nem azt teszik, amit mondjuk. Nem úgy élnek, és elveszítjük felettük a kontroll, és összezavarodunk. Sok mindent talán nem úgy kellett volna csináljuk, gondoljuk végig az életünket. Előjönnek a mulasztásaink, ránk szakadnak az emlékek, hol rontottuk el, hol léptünk a rossz irányba a keresztutatnál, hol nem mondtuk el azt az imádságot, amit nagyon el kellett volna mondani. És hol volt az, ahol el sem kezdtük azt a beszélgetést, ami mindent megváltoztathatott volna, ha oda merünk állni a másik elé, az Isten kegyelméből. Igen, amikor összecsapnak felettünk a hullámok, akkor jön az Úr, de nem megítélni, nem elkapni bennünket, hogy így mondjam, nem oda vágni, hanem szeretettel számot vetni, segít. És ekkor érezzük igazán azt, hogy elbagatelizáltuk a bűnt. Elduktuk, szőnyeg alá söpörtük az adósságot. Akkor támad fel bennünk a kérdés, hogy Uram, hogyan tovább? Mit kezdjek ezzel a kiegyenlítetlen adóssággal? Mert tényleg most tükörbe kellett néznem, és olyan szépen és olyan jól éltem hónapokig vagy évekig, de most valami történt. Most mi lesz? Mit is tett ez a szolga? Amikor kiderült minden, fogadkozott. Hogy majd mindent megfizet, és ezért még egy kis haladékot is kért, noha tudta, hogy az adósságot visszafizetni soha nem lesz képes. Ez is nagyon jellemző ránk. Mert amikor Isten belenyúl az életünkbe, az ő szeretetével, türelmével, kedvességével odajön és körülöl el, amikor már nincs hova menekülnünk, nincs hova elbújni, és elkezdi a bűneinket, a mulasztásainkat számba venni, kénytelenek vagyunk meglátni, hogy baj van. Mit teszünk? Még ekkor is elodázni szeretnék a dolgot. Ilyenkor történik az, hogy kibúvókat keresünk, tagadunk, hazudunk, mentegetőzünk, igyekszünk másokat is félrevezetni, szinte már sikerül elaltatni a lelkiismeretünket is, de testvérek, a letagadott bűn az letagadott bűn marad. Pedig egyszer mindannyiunknak meg kell jelenni az Úr előtt. Az ő ítélő széke előtt is ezelől nem lehet elmenni. Ezek után mégis a király kegyelmet hirdetett, és ezt olvastuk. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsájtotta, és elengedte az adósságát. Ez az a nagy örömhír, amit Jézus Krisztus ebbe a világba hozott. Azt jelenti, hogy Isten nem haragvó Isten, azt jelenti, hogy Isten szeret bennünket. Szereti még a reménytelen helyzetben lévő embert is. Nem a bűneinket szereti, hanem bennünket szeret. És ezeket az óriási bűnöket csak királyi módon lehet elintézni. Nincs alkú, nincs részletfizetés, nincs megbeszélés, nincs valami kis csomag. A kifizetetlen adósságot, drága testvérek, csak egyet lehet tenni, elengedni. A bűnre csak egy megoldás van, a bűnbocsánat. Jézus halála érettünk. Ez a kegyelem, ami a hétköznapok világában soha nem fordulhatna elő, az itt közöttünk minden vasárnap. Az imateremben megismétlődik. Megismétlődik, mert ide reménytelenül eladósodott szolgáként jövünk, és én mióta ide járok közétek, bárkit hallok, itt erről a szószékről mindig a tiszta evangéliumot és az örömhírt hirdetjük. A megbocsájtást, a megfeszített Krisztus érdeméért való bűnbocsánatot. Milyen fontos az, hogy ezek a találkozások, akár itt, akár a saját csendességeinkben. Áldást és bizonyosságot adjanak arra, hogy a bűneink valóban megbocsájtottak. És végül elérkeztünk a harmadik párbeszédhez. A harmadik része a történetnek az olyan, mint amikor Isten tisztelet végén kinyitjuk az ajtót, és mindenki kimegy az imateremből, megyünk hazafele, mint a példázatbeli szolga az adósság alól felmentve, megkegyelmezve, visszamegyünk a világba, a munkahelyre, a családba, az emberek közé. Na és akkor mi lesz? Ott majd akkor mi lesz? Ott kívül a valóságban mi fog történni? Példázatbeli szolga így ment el, és az utcán, a sarkon, hogy így mondanánk, összetalálkozott egy szolgatársával. Ezt is megpróbáltam kiszámolni, nem egészen 50 ezer forinttal tartozott neki mai értékben, csak hogy valami realitásunk legyen itt az arányokról. És mit csinál? 500 ezer kilogram arany értékét elengedték neki 5 perccel ezelőtt, és 50 ezer forinttal tartozik neki valaki. Rátámad, folytogatja, követeli. Nem tud fizetni, börtönbe veti, adjuk meg az igazat. Nekem van igazam, az a ember, nem adja meg, ide vele. Ennek a szolgának nem jutott eszébe, hogy szolgatársának ez a kicsi adósság, annak a mérhetetlen nagy adósságnak a része, amit az ő ura épp most engedett el. Ez az ember semmit nem értett meg abból, ami vele történt, sem abból, hogy mindezt őt mire kötelezi. De vajon mi? Mi jobban megértjük-e? Hogyan reagálunk, hogyan viselkedünk akkor, amikor kimegyünk a világba, amikor megtisztulva az elengedett bűneinkkel szembe találkozunk valakivel, fizikailag is, szó szerint is, lelkiekben, bárhogyan. De nem is kell sokszor elmenni, elég, ha itt maradunk, és egymással beszélgetünk, mert oly sokszor lehet, hogy van bennünk egyfajta szeretetlenség, vagy kirekesztés, vagy távolságtartás, ki tudja mennyi minden félelem, fenntartás, nem biztos, hogy mindig mindenki egyformán fogad el mindenkit. De gondolhatunk a családunkra, a házastársainkra, aki miatt például annyiszor elkeseredtünk már. Talán nem kapjuk meg, amit jogosnak tartunk. Vagy egy munkatárs, akit megkapta azt az állást, vagy pozíciót, vagy fizetésemelést, amit mi nem. Lehet ez egy szomszéd, családtag, barát, bárki, akivel szembe azt érezzük, hogy ez igazságtalan. Miért ő? Miért nem én? Tartozik nekünk. Hát mégis mit képzel az a másik? Pedig ezeknek az embereknek az adóssága, velünk szembe csak egy milliomod része annak a tartozásnak, amit Isten nekünk eltörölt. Gondolkozzunk el ezen, jegyzetembe vastag betűvel írtam, hogy el tudjuk-e hittel fogadni és belátni azt, hogy az az adósság, amit követelünk másoktól, annak az adósságnak a része, amit Isten már korábban elengedett nekünk. De hadd menjek még tovább. Akinek tartozása van velünk szemben, olyan ember, akivel szemben valójában mi tartozunk. Soha ne felejtjük, hogy mi a király trónszéke elől jövünk. Milliárdos adósságot engedett el. Nem tehetünk mást. Nincs más utunk, mint tovább adni azt a kegyelmet, azt a szeretetet, amit mi is úgy kaptunk. Nem 7-szer, hanem 7-szer, 70-szer, 7-szer, vég nélkül. Mert nekünk hívő embereknek pont ez a küldetésünk, hogy bizonyságot tegyünk Isten hihetetlen szeretetéről. Minden helyzet. Minden pillanatban. Mert a megbocsátás olyan érthetetlen és lehetetlen cselekedet, amelyben tükröződik valami Isten emberileg érthetetlen és lehetetlen cselekedeteiből. Befejezésül, miután elhangzik majd az áldás az Isten tiszteletünk végén, amikor elmegyünk innen, amikor kinyílik az imaterem ajtaja, amikor kint vagyunk az utcán, szállunk a buszra, villamosra, most ott kezdődik az igazi próbatétel. A bűnbocsánat realizálása, vagy elvesztése a mi életünkben is. Mert Isten arra kér, hogy mi is pontosan úgy bánjunk másokkal, ahogyan ő bánik velünk. Gondoljuk végig éves igénynek ebben a csendességre felszólításában, hogy kiknek tartozunk, és vagyunk a szeretet adósai, és dobjuk el a saját igazságainkat, és ismerjük el, hogy ki a mi Istenünk, ahogy ezt a mi jeligénk is mondja. Kegyelem, mondja az Úr, megbocsájtás, mondja Jézus, elengedés, tanít a Szentlélek. Szeretném, hogyha befejezésül most egy kis szokatlan gondolattal az úri imádságot énekeljük el, így a hely, vagy mondjuk el, így a helyünkön maradva, el is énekelhetjük, az is gyönyörű. De elcsendesedve az Úr előtt, és lesz benne egy mondat. Pontosan erre a példázatra fog utalni. Gondoljunk csak bele, hogy minden ember, akinek tartozása van velünk szemben, pontosan olyan ember, aki felé igazából mi tartozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, eléd járulunk, letérdelve, alázattal, könyörületet kérve. Dicsőség legyen a te szent nevednek. Urunk, az egész lényünkkel, egész valónkkal, szellemünkkel, mindenünkkel téged szeretnénk imádni és dicsőíteni és követni. De látod, mennyi minden van. Ezekből az apróságokból felgyülemlett adósságokkal együtt, ami miatt a mi számadásunk mindig hiába való. Segíts bennünket ahhoz, hogy a te kegyelmedből, a te átélt kegyelmedből valóban a lábaid elé tudjuk letenni mindazt, amit te elengedsz. Mert te mindent el akarsz engedni, minden nyomorúságot, minden bűnt, minden hiába valóságot az életünkben. Vezess bennünket lelked által, hogy őszinte bűnbánattal tudjunk eléd állni ebben a bőti időszakban. Engedd, hogy ez a kis bőti füzet vezessen bennünket alázattal, az imádságra tanítva minket, hogy minden nap térden állva tudjuk mondani és kérni. Bocsáss meg, Uram! Engedd, hogy ez a kegyelem megtapasztalhatóvá váljon. És taníts meg minket arra, hogy ez a kegyelem bennünk is megfogadjon. És ugyanilyen megbocsátó szeretettel, türelemmel és elfogadással tekintsünk a mi testvéreink felé is. A te példád legyen előttünk, Úr Jézus, és így kérünk, áld meg a mi kis gyülekezetünket, közösségeinket. Imádkozunk a betegeinkért, a szenvedőkért, a magányosokért. Imádkozunk ezért az új járvány helyzetért, hogy tanuljunk meg felelősen élni ezzel, és tényleg betartani, amit kérnek tőlünk, sem pánikot nem keltve, sem semmibe nem véve, hanem a te vezetéseddel hordozni tudjuk ezt a kis országot, és mindazokat, akik szenvednek, akik megterheltek, akik félnek, és akiknek az életükben esetleg már megkövetkezett ez a betegség, vagy bármilyen más nehéz teher. Engedd, hogy mindezeket eléd vigyük, és megköszönjük, hogy te ma is, és mindörökké itt vagy velünk. Amen.